Köszöntök mindenkit, és a gyerekektől szeretnék elnézést kérni, mert olyan régen voltam, hogy elfelejtettem azt, hogy számukra is kellene készülni valamivel. És az jutott eszembe, hogy nem tudom, mennyire szoktatok imádkozni, meg mit, de a mi atyánkban benne van az, hogy bocsáss meg a vétkeinket, mint ahogy mi is tehát, megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát, hogy én ezt kérem tőletek, hogy ti is most nézzetek el ebben a dologban, bocsássatok meg nekem. A mai gondolat pedig az lenne, hogy nagyon sokan, akik itt vannak közöttünk ebben a teremben, már megkeresztelkedtek, és ezzel kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot elmondani. A kezdőim igénk az Mózes első könyve 6. fejezetében van, a 18. verset szeretném olvasni. Ez a történet, vagy ez a rész arról szól, amikor még a Föld olyan volt, ahogy kikerült Isten kezéből, de Isten azon gondolkozott, hogy nem tudja elnézni már azt a világot, ami itt van ezen a földön, és eltörli. Azt olvassuk a 6. fejezet 18. versében, ezt mondja Noénak, de te veled szövetséget kötök, és bemegy a bárkába, te és a te fiaid, feleségeid, feleséged és a te fiaidnak feleségeid te veled. Amit szeretnék kihangsúlyozni, és ami az egész gondolatmenetnek a lényege, hogy szövetséget kötök veled. Nem tudom, hogy ki hogyan emlékszik vissza a saját keresztségére, de akinek közele volt, talán még élénkebben él az, ahogy amikor a bemerítés történt, amikor maga a szövetség kötés megpecsételődött, és hitelessé, vagy mondjuk hatályba lépett, vagy nem is tudom, hogy mondjam. És azon gondolkoztam, hogy sokszor írunk alá mi is szerződéseket, és hogy mennyibe hasonlít, vagy mennyibe különbözik az emberek által írt szerződés ahhoz, amit Isten köt az emberekkel. Amikor két vagy több ország lép szövetségre egymással, akkor valaminek az érdekében, vagy valaminek valami ellen szokták tenni. Tehát közös együttműködés volt régen ugye a Varsói szerződés, talán még az idősebbek emlékeznek rá, és az ilyen gazdasági megállapodás volt, hogy ki melyik ország milyen termékeket gyárt, és hogyan folyik a kereskedelem. De voltak olyanok is, amikor háborús okok miatt kötöttek az országok szerződést egymással, vagy szövetséget kötöttek. Ha úgy vesszük, hogy ma is két világrend áll szembe egymással, akkor jogos a szövetségkötés, mégpedig azért, mert Istennek a világrendje és a rendező elve áll szembe Sátánnak a gondolatvilágával, és azzal a nem rendel, inkább rendetlenséggel, amit Sátán okoz. Szövetség Sátán ellen, mondhatjuk így is a keresztséget. És a szövetségeket mostanában írásba lefektetik. Ha ilyen magas szintű szövetségek, szerződések kötetnek, akkor szoktuk látni azt, hogy ilyen piros bársonyasztal ott ülnek azok a résztfelek, akik részt vesznek a szerződésben, mögöttük lévő emberek cserélik ki a dokumentumokat ilyen bőrkötésben. Egyébként, tehát ennek megvan a hivatalos protokollja, hogy ezt hogyan írják alá. Próbáltam végig gondolni, hogy vajon milyen lenne az írásos szerződés, ami egy-egy ilyen keresztségkor megkötetik, amikor az ember egyes ember belép abba a szövetségbe, ami sátán ellen, az ő pusztító munkája ellen irányul. Vajon mi lehetne a szerződésnek a címe? Amikor egy szerződést megkötnek, akkor oda szokták írni, hogy ez például együttműködési szerződés. Én ezt fogom tenni, te azt fogod, és egy együttműködés megállapodást kötnek. Vagy lehet vásárlási szerződés? Talán ez sem. Kölcsönszerződés? Lehet, szoktak az emberek szolgáltatási, bérbeadási, használati, vállalkozási, megbízási, építési, és még ki tudja milyen szerződéseket kötni egymással. Megnéztem azt, hogy Isten milyen szerződést szeretne, mi a címe. Jeremiás könyve 31. fejezetében találtam meg. 31. fejezet, 31. vers. Talán meg is keresem, mert nem írtam ki az egész igét. Ímé eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Nem a szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéből, de akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjük maradtam, azt mondja az Úr. Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után Izrael házával kötök, azt mondja az Úr, törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Hát akkor a szerződésnek a címe így néz ki, egy új szövetség, vagy új szerződés. És ez a szerződés, ez nem valamilyen kényszerből köttetik meg. Nem azért, mert végül is nem kényszer, nem rá erőltetett dolog ez az emberekhez, a felekre, hanem szeretett szövetség belső elhatározáson alapul, és meggyőződésen. Na most, ha még egyszer végignéznék azt, hogy milyen szövetségeket vagy szerződéseket kötnek az emberek egymással, akkor ez az új szövetség vajon melyikhez hasonlíthatna legjobban? Együttműködési szerződés? Hát részben lehet az is, hiszen az ember együttműködik Istennel ezután az élete folyamán. Vásárlási szerződés? Igen, és mit vesz az ember? Ugye fehér ruhákat, szemgyógyítóért, aranyat, stb. Szolgáltatási szerződés, bérbeadás. Ugye nem vagyunk tulajdonosai annak, amivel rendelkezünk emberi szemmel nézve, hanem csak használjuk. Így ugye használati szerződés is lehet. Vállalkozás arra, hogy hirdetjük Istennek az evangéliumát. Megbízott bennünket Isten ezzel a feladattal. Tehát ez is lehet. Építési szerződés, az is lehetne, hiszen azt olvashatjuk, hogy épüljetek fel lelki házzá. Tehát tulajdonképpen mindent belefoglalja, és mindent tartalmazza. Szeretnék arra is kitérni a következő gondolati egységben, hogy kik között jön létre a szerződés. Ugye ott van inkább onnan folytatnám, hogy emlékeztek-e arra, hogy a prédikátor testvér, amikor megkeresztelt titeket, akkor mit mondott? Ugye? Hogy kedves testvérem, a te hitednek vallomására, megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tehát ezzel a mozdulattal, cselekedettel jön létre ez a szerződés, és íródik alá. És ha megnézzük azt, hogy tulajdonképpen négy személy van ennek a szerződésnek az aláírójaként, négy személy vesz részt benne. Egyrészt ott van az az ember, aki tulajdonképpen el kellene, hogy igazság szerint töröljön Isten, de mégis fölemeli, és azt mondja neki ennek a porszem embernek, hogy jó, akkor én a Szent Háromság aláírom ezt a szerződést. Hitelesnek fogadom el innentől. És milyen nagy dolog ez, hogy amikor ez a szent cselekedet létrejön, akkor ott van az egy szem ember, és ott van a Szent Háromság, hiszen az ő nevében jön létre. És nehéz fölfogni azt, hogy ez a valóságban lejátszódik. Fogjuk fel, hogy mi nagy dolgot cselekedett velünk az Isten. Nem tudok róla, hogy az emberiségen kívül bármilyen más lényjel a teremtett világegyetemben Isten kötött volna-e hasonló szerződést. Én úgy gondolom, hogy nem. Lehet, hogy igen, de sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy ilyen szerződést senki mással nem kötött Isten. És ez monumentális szerződés, mindent átívelő, térben és időben egyaránt, amely létrejött az emberi időszámítás szerint, amikor éppen megkeresztelkedtünk. Vagy létre fog jönni akkor, amikor valaki úgy határozza, hogy ezt a szerződést, szövetséget megköti, aláírja. Érdekes volt az a keresztség, ami Balaton lellén zajlódott le, hiszen ez egy érdekes földrajzi helyzet, mert Balaton lellei üdülő és gyülekezet az nem Balaton lellén van. Az Balaton Szemeshez tartozik földrajzilag, és Balaton Szemest és a Balaton lellének a határán van, és azt az utcát úgy hívják, hogy határút. És azért érdekes dolog, mert itt is már az ember gondolhatja úgy, hogy a mennyországban van, gondolhatja azt, hogy Balaton lellén van, de még sincs ott. Mégis egy határ elválasztja tőle. De gondolom, sőt biztos vagyok benne, hogyha az élet úgy folytatódik tovább, és azon az úton, és azon az irányba, és avval a lendülettel, akkor ezt a határt az ember át tudja lépni. Tehát eddig eljutottunk odáig, hogy mi a szerződés címe, kik a szerződésnek az aláírói. Vajon mi a szerződésnek a tárgya? Mi az, amit ti szeretnétek ettől a szerződéstől? Miért köttök, vagy kötöttetek szerződést? Ugye sokszor azt szeretnénk, és azt gondoljuk, hogy hát az örök élet. Milyen jó volna, vagy nem tudom, hogy kinek mi a gondolata, de hogy ez igen nagy vonzerő abban, hogy az ember megkeresztelkedik, hiszen az ember szeretné azt, hogy egy olyan környezetben tudjon élni, ahol nincs többé szenvedés, nincs halál, ahogy Jelenések könyvében olvassuk, sem fájdalom, sem kiáltás, nincs többé. Tehát minden szép, jó, tökéletes és boldogság van. Ez a szerződés tárgya. Ha fölteszem a kérdést, akkor biztos, hogy nem. De akkor mi? Ugyanis nem csak azt kell megnézni, hogy mi mit szeretnénk, hanem hogy Isten mit szeretne. Mit szeretne Isten ezzel a dologgal elérni? Mi a szerződésnek a tárgya? Még egyszer fölteszem a kérdést. Én úgy gondolom, hogy nem más, mint az, amit olvashatunk, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből. A szerződés tárgya ez, nem pedig az, amit az előbb elmondtam. Alá is, tehát meg is tudom indokolni, hogy miért, mert ugye, amikor azt szeretnénk, hogy olyan környezetbe élni, ami jó, tökéletes, szép, akkor az ember olyankor a saját kívánságait és a saját, mondhatnánk így, hogy valamennyire az önzését is szeretné kifejezni. De nem ez a szerződésnek a tárgya. A szerződés tárgya az, hogy ez a szeretet létrejöjjön. Ugyanis, tehát van egy ige Jakab apostolnál, ugye, hogyha ezt szeretnénk, és ez a célunk, hogy egy környezetben, tehát más környezetben én, más idő, intervallumban, más, minden más, az ő kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmetekre költsétek azt. Tehát itt a szövetségnek a tárgya tehát az, hogy szeressük az Urat, a mi Istenünket, teljes szívünkből, teljes lelkünkből, minden erőnkből és teljes elménkből. Be kell látnunk azt, hogy amit Isten tanácsol nekünk, az a legjobb. És megint úgy rajta kaphattuk magunkat azon, vagy legalábbis én inkább magamat, hogy amit én kérek, az valóban, tehát hogy az nem teljesen jó. Nem azt szolgálja, hogy én jobban szeressem Istent, hanem inkább a saját céljaimat szeretném elérni. Még általános iskolások voltunk, és a testvérem egyik osztálytársa mondta azt, hogy az apja azért lépett be a pártba, hogy kapjon lakást. Tehát valami ilyesminek gondolom el azt, hogy azért keresztelkedik meg valaki, hogy kapjon egy lakást az Újföldön. Tehát azért, hogy ezt megkapja. És hogyha létrejön ez a szeretet kapcsolat, akkor az embernek az egész gondolatvilága megváltozik, megváltozhat. Ha belátom azt, hogy ő hozott ki Egyiptom földjéből, ugye a szolgasság házából, akkor nem lesznek nekem idegen isteneim ő előtte. Akkor nem csinálok magamnak se bálványt, se semmi mást, amit jobban szeretnék nála. Nem veszem fel hiába az ő nevét. Megszentelem a szombatnapot úgy, ahogy azt ő kéri. Szeretem azokat, akiket ő szeret. Szüleimet, fele barátaimat, nem bántok meg senkit sem. Tisztelem a saját és mások házasságát, tulajdonát, jó hírét, és még csak nem is kívánom el azt, ami a másé. Akkor itt tulajdonképpen már megvalósul a szerződésnek a tárgya, és akkor annak a következményeként nyerem el, vagy nyeritek el az örök életet, amit elvileg szerettetek volna. Istennek nem kell bizonygatni azt, hogy mennyire szeret bennünket. Úgy olvassuk, hogy az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta a Róma belekezít levélben. És János 3.16-ot gondolom a gyerekek is el tudnák mondani, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, akkor el ne veszem, hanem örök élete legyen. Beszéltünk most már, vagy beszéltem arról, hogy tulajdonképpen mi a szerződésnek a következő pontja, az ellentételezés, hogyha megvalósul a szerződés tárgya, akkor a szerződésnek mi az ellentételezés, ha ez megvalósul, akkor mi a következménye. Én úgy fogalmaztam meg, hogyha ez a szeretet kapcsolat megvalósul, akkor annak mi az eredményes következménye. János Evangélium a 17. fejezet 24. versében olvashatjuk, és ezt Jézus mondja, hogy atyám, akiket nékem adtál, hiszen akkor most már megvan a szövetség, az övé. Akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek. És most már nem az ember akarja az, hogy ott legyen a mennyország, hanem szeretné Isten mindannyiunkat magához vonni. És azt olvassuk János evangéliumában ugyancsak 14. fejezet 3. verse. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Azt hiszem, hogy ez egyszerű volt eddig, és gondolom, hogy ezután is így lesz, és a szerződésben föl szokták tüntetni azt is, hogy vajon melyek a kizáró okok, amik a szerződést semmissé teszik. Vajon melyek azok melyek lehetnek azok az okok, amelyek Isten részéről megmutatkoznak? Szerintem ilyen nincs. Tehát az előbb elmondottak alapján az, hogy Isten mennyire szereti az embert, ő soha ettől a szerződéstől nem fog elállni. Soha nem fog olyasmit tenni, ami ezt a szerződést áthúzná és megsemmisíteni. És az emberek részéről már ugyan nagyon-nagyon sok van. Néhányat szeretnék felsorolni. Képmutatás, elnyomás a szegényeknek, gyengéknek, parancsolatok áthágása, stb. Megint megkérdezném, és akkor tudjátok, hogy nem biztos, hogy ez az oka a szerződés megszegésének. Ezek csak a következményei valaminek, ami már korábban létrejött, és a szerződésnek a fölbontását eredményezni. Jelenések könyve 2. fejezet 4. versében találjuk meg azt az igét, amely azt mondja, és ebből jön a többi is, a képmutatás, a szeretetlenség, az elnyomás, és minden más. Az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Ugye, hogyha egy kicsit sérül már ez a szövetség azzal, hogy az nincs meg az a szeretet, akkor utána a következményekként fokozatosan egyre jobban és egyre erősebben megmutatkoznak ezek a jelek, amiket az előbb felsoroltam, és nem mondanám el még egyszer. És ez nem mondhatja az ember azt, hogy erről nem tehetek, hiszen ez egy érzés. Ez tévedés. Amit Isten szeretne az embertől, az nem az, hogy érzés alapján szeressen, hanem tudat alapján, tudatosan szeresse őt. Ugye az volt a szerződésnek a tárgyában, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. Lehetnek olyan élethelyzetek mindannyiunk életében, amikor azt mondhatjuk, hogy hát azért nem egészen úgy van minden, ahogy le van írva, hiszen hogyha Isten tényleg így szeretne, akkor ez meg történt volna. Az embernek ilyenkor vissza kell mennie ahhoz, hogy vajon miért kötöttem én szövetséget, miért jött létre, mit tapasztaltam én eddig, és az eszére kellene hallgatni, nem pedig az érzéseire. És a szeretet rendező elve nem érzések alapján, és csak érzések alapján áll, annak sokkal stabilabban kellene lennie, hogy teljes elmédből szeretni Istent. Benne van az is, hogy teljes lelkedből, az érzelmeidből is, hiszen ennek is ott kell lenni, de először legyen meg a szilárd ideológiai alapja ennek, és utána pedig az érzelmek is jönni fognak, ha eddig még nem jöttek volna. És a másik pedig az, hogy ami miatt én úgy gondolom, hogy ez nem érzéseken alapul, mert az van, hogy az első szeretedet elhagytad. Ez nem érzéseken alapul, hogy elhagyta, hanem cselekedeteken. Tehát emiatt gondolom azt, hogy ez nem érzésekben alapult az, hogy az elhagyás történt, hanem az, hogy ez cselekvésen alapult. A szerződésekben leszokták írni főképpen akkor, hogyha két nagyobb cég között jön létre a szerződés, hogy mi a kapcsolattartásnak az eszköze. A szerződésekben meg szokták határozni, hogy kik azok a személyek, akik kompetensek bizonyos felmerülő kérdésekben dönteni, telefonszámot beírják, e-mailt, stb. Megadják. És templomokban láttam azt, hogy Jézus hív téged, de nem telefonon is, légy szíves, kapcsolt ki. Kapcsolattartásnak nem ez az eszköze, hanem minden tudjátok és gyakoroljátok is, hogy az imádság, a felfohászkodás, hogy amikor nem tud az ember olyan módon kapcsolatot teremteni Istennel, a bibliaolvasás, a szombatiskolai tanulmány, és egyáltalán az, amikor az ember tud, vagy valamilyen módon kapcsolatba tud lépni Istennel. És Isten részéről mi a kapcsolattartás eszköze? Tanultuk nem is olyan régen. Elküldi a vigasztalót. Ugye, aki kapcsolatot tartja. Máshol azt olvashatjuk, Jézus mondja, hogy íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Láttuk azt, vagy ismerjük a történetet Jákobnál, hogy az angyalok felé is alá járnak a létrán. Tehát ez a kapcsolat megvan. Jobb könyve 33. fejezet 14-15. verse ezt mondja, hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem vigyelnek rá. Álomban, éjjeli látomásban, amikor mély álom száll az emberre, és mikor ágyas házainkban szendereknek. Ez is a kapcsolattartásnak az eszköze. Vezet imában, gondolatainkat vezeti, profitálnak fiaitok, lányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Vagy egy másik ige. És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted, ez az út, ezen járjatok. Kommunikál történéseken keresztül. Van, mikor nem enged bizonyos dolgokat megtenni. Rövid kis kitérő, hogy mivel elköltöztünk most már Fülére, és ezért onnan a bejárás az úgy nehezebb, szerettem volna egy másik autót venni. Nekem csak arra kellett volna, hogy munkahelyre járjak be föl a földleszállítóhoz. De közben sok autót megnéztem, és egyik se olyan volt, amit megvettem volna. És most a földgázszállítótól, hogy elküldtek, mondhatjuk így, hogy kirúgtak, olyan munkahelyet kaptam, ahol kaptam egy autót. És nem kellett megvennem. És ezért most utólag visszanézve, akkor sokszor mérges volt, meg voltam, hogy hát nincs olyan, amit megvehetnék, és nem egy nagy értékű autót, vagy szerettem volna. De amit kaptam, az szerintem sokkal többet ér annál, mint amit én szerettem volna venni, egy kis marutit, vagy dévótikot, vagy egyebet. Tehát vezeti a bennünket akár a történéseken keresztül, a körülményeket úgy alakítja, hogy az nekünk a legjobb legyen. Nem biztos, hogy azonnal belátjuk azt, hogy az úgy jó, de utólag szerintem igen. Lehet, hogy még most sem, de hogyha még most sem látjuk be bizonyos történéseket, hogy miért alakultak úgy, akkor az Újföldön bizonyára, tehát biztosan meg fogjuk látni, hogy mi a mögöttes tartalma, és hogyan alakultak, és miért alakultak úgy a dolgok. És van még egy kapcsolattartási eszköz, amit nem hiszem, hogy túl sokan és túl gyakran alkalmaztunk volna, ez pedig a jelkérés lett volna. Gedeonra gondoljunk, amikor többször is megkérdezte és jelet kért Istentől. Van egy ilyen pont is, különösen szolgáltatási szerződésekben szokott lenni, hogy mennyi a rendelkezésre állási idő. Tehát ez azt jelenti, hogy igen, ha munkaidőben elromlik az a készülék, akkor munkaidőben oda telefonálunk, fölveszik a hibát, és majd valamikor kijönnek. De mi van, ha este romlik el mondjuk a gázkazán? Vagy ahol voltam az előző munkahelyemen, ott sokszor előfordult az, hogy ilyen rendelkezési állási időt kötöttek ki. A munkavégzési idő általában 8 óra, és azt mondják, hogy ha ezen kívül szeretne valamit az egyik fél a másiktól, akkor az plusz felárat jelent. A munkavégzést nagyobb bérrel számolják el, például ha valaki éjszakás műszakban van, vagy délutánosban, vagy mondjuk hétvégén kell valamelyik napon bemenni, tehát akkor ezért egy plusz fizetés jár. Vagy ügyeletes orvos, vagy ügyeletes patika, ez mind a rendelkezésre állás témakörébe tartozik. Istentől milyen rendelkezésre állást szeretnénk elvárni? Ugye a nap 24 órájában bármikor szólhatunk hozzá. Ugye Dávid mondja azt, hogy őrváltástól őrváltásig rólad elmélkedem, ott vannak a gondolatai nála, megint létrejön egy ilyen kapcsolat, hogy tanítja, gondolkozik, elmélkedik, forgatja magában, nem tud aludni, akkor nem azon jár az esze, hogy hogyan lesz majd holnap, hanem Istenről gondolkozik. 24 órás rendelkezésre állás. Én nem tudom azt, hogy Jézus, amikor a Földön volt, akkor ki volt-e írva a rendelőjében, hogy mettől meddig van a fogadó órája, és azon kívül pedig sürgős esetekben forduljanak a tanítványokhoz, ezért neki nem. Nikodémus mikor ment? Jézus az ugye este volt. Nem mondta neki Jézus, hogy hát holnap legyen 8-ra, akkor jött, és egy számot kell tépni, és akkor majd amikor sorra kerül, akkor. Nincs úgy, ahogy Illés csúfolodott ugye a Bál papokkal, hogy tehát félrement, nem hallja, alszik, bármi más történt volna vele. Na most, ha Istentől ilyen rendelkezésre állást szeretnénk elvárni, és hogy ezt meg is adja, akkor mi milyen rendelkezésre állást biztosítunk Isten számára? Hát van egy ilyen mondás, hogy jó papi is holtig tanul. Ugye? Ez folyamatos dolog. Azt olvashatjuk a Bibliában, hogy királyi papság szemtenyzet, mennyi a munkaidő. Ugye, ha visszatekintünk a Ószövetség időkre, akkor ott én úgy emlékszem, hogy 10 napos szolgálatok volt a papoknak, és utána hazamentek, és akkor 10 nap után pedig visszajöttek. Van-e pihenő ideje egy keresztény embernek a mai világban? Van-e olyan, amikor lazíthat egy picit, és azt mondja, hogy hát most már nem úgy állít imádkozni. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Ugye, ahogy a régi elvek mondják, ilyen nincs. És úgy gondolom, hogy a Bibliában leírt példázat a tolakodó barátról, aki elment kenyeret kérni a szomszédjába, hát először húzódozott, de aztán mégiscsak adott kenyeret. Hogy nekünk is így van, hogy nem mással foglalkozunk, hogyha tényleg a szerződésnek a tárgya megvalósul. A szerződés tárgya, megint szeretném akkor idézni, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, stb. Hogyha ez megvalósul, akkor nincs úgy, hogy reggel 8-tól délután 4-ig a munkakörű kötelességem, hogy szeressem Istent, aztán már nem. Nagyon-nagyon furcsának is tűnik az, hogy van egy ilyen munkaidő, nincs. És azt olvashatjuk Pál apostol írja Timóteusnak, hogy egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba azért, hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta. Tehát azért nem avatkozik bele az élet dolgaiba, hogy az ő parancsnoka, az ő felettese kedvelje őt. És így van, hogy mi se avatkozunk be, és nem elegyedünk bele olyan dolgokba, amelyek a 10 parancsolattal ellentétesek. Amelyek bennünket eltérítenének, vagy el szeretnének ettől az útvonaltól, vagy a gondolatmenettől távolítani. Ki szokták kötni azt is a szerződésben, hogy mik a feltételek, kinek mi a dolga. Tudjuk azt, hogy mi a kapcsolattartásnak az eszköze, kik az aláírók, és minden. És a szerződésben nem tudnak mindent beleírni, és akkor odaírják azt, hogy a egyéb nem szabályzott kérdésekben a PTK vagy akármelyik törvénykönyvad útmutatása szerint kell eljárni. Hát én úgy gondolom, hogy a szerződés sem olyan túl hosszú egy-egy ember esetében, és mondhatjuk azt, ha a szerződés így lehetne írni, akkor egyéb nem szabályzott kérdésekben a Biblia az, ami útmutatást ad nekünk. Mikortól lép életbe a szerződés? És meddig terjed a hatája időben és térben? Ez volna a következő gondolat. Hát a keresztség pillanatában lép életbe. Tehát onnantól köttetik meg, a hatája nem csak onnantól előrefelé szól, hogy innentől kezdve most már ezek a pontok vonatkoznak mind a két félre, hanem megelőzően. Visszamenőleg érvényes és hatályos egészen a születésünkig. Emlékszünk-e meg erre a két kifejezésre, hogy részesített igazság és tulajdonított igazság? Akkor jó. A részesített igazság az, ami a születésünktől a keresztségig vonatkozik, és onnantól pedig a részesített igazság, tehát amikor már úgy volna jó élni, ahogy Jézus élt, és azok az elvek szerint. A hatája tehát időben visszafelé a megszületésig vonatkozik, és időben pedig előre meddig? Az örökké valóságig, igen. A szerződéseken szokott lenni dátum, aláírás, pecsét, stb. Mi a dátum? Én úgy gondolom, hogy kettő dátum is van ezen a szerződésen. Az egyik az, amikor te vagy én bemerítkeztünk és megkeresztelkedtünk, és van egy régebbi dátum, az pedig nagyon-nagyon régi. Én úgy gondolom, hogy akkor írodott alá Isten részéről, amikor még meg sem teremtette az embert és a Földet. És akkor a szerződés ott van nála, és akkor veszik elő, amikor valaki megkeresztelkedik, és akkor az ember másik oldalon is aláírja a keresztséggel. Pecsét, bélyegző helye. Én úgy gondolom, hogy itt semmi más nem szerepelhet, mint a Jézus vérege. Hogy egyrésztről ott van Jézusnak a vére, másrészt. Tessék? Nem. Én arra gondoltam, hogy Pál apostol mondja ki kerekperec világosan, hogy élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Tehát akkor van még egy, hogy mondjam, ilyen piros folt ezen a szerződésen. Mégpedig az, amikor az óembert megöldököljük, és ezzel bizonyítjuk azt, hogy élek többé nem én. Sok esetben a polgári életben előre gyártott, sűrűn teleírt szerződések vannak, és nem tudom, hogy voltunk-e úgy, hogy egy szerződést az első betűtől az utolsóig elolvastunk. Én néhány szerződést olvastam csak el. Volt egy közegyűlési szerződés, amit elég nehéz is volt elolvasni, mert a soroknak vége volt, ott ilyen vízszintes, ilyen kötőjelekkel volt kitörte, hogy oda ne lehessen pluszt beírni, és emiatt is volt nehéz olvasni. Másrészt a jogi nyelvezet volt szokatlan, de végigolvastam, és avval egyet tudtam érteni, és akkor ráírtam. A biztosítóknál szokott előfordulni az, hogy fizetjük a biztosítást rendesen, aztán történik egy káresemény, és azt mondja a biztosító, hogy erre nem vonatkozik, mert az általános szerződési feltételekben itt meg ott az nem vonatkozik rá, és emiatt nem fizetnek. Ez az úgynevezett apróbetűs rész. Biztosan gondoljátok már, hogy ennél a szerződésnél van-e ilyen. Nincs. Minden tiszta, egyenes, világos, átlátható, elfogadható, és ilyen ebben a szerződésben nem létezik, hogy ilyen legyen. Hogyha esetleg mégis, akkor az a mi javunkat szolgálja. Mi az, amit az emberi gondolataink, vagy emberi mi voltunkból szeretnénk, ugye az örök élet, ehhez térnék mégis vissza. És akkor láttuk azt, hogy milyen úton, módon valósul ez meg, és ha megvalósul a szerződés tárgya, akkor az ellentételezés is megvan. De az apróbetűs részt az következőket mondja. Aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, és az apróbetűs rész következik innen, ráadás, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mindenkünk. Ha mégis van, ahogy mondtam, apróbetűs rész, az csak a javunkat szolgálja. Van még egy dolog, amit a szerződéssel kapcsolatban lehet hozni, és az apróbetűs résszel kapcsolatban is. Szoktak lenni ilyen megtakarítási formák az emberi világban, amikor félretesz az ember valamennyi pénzt, és akkor ez egyben életbiztosítást is jelent a számára, aki ezt tehát aki fizeti rendszeresen ezt az összeget. Tegyük fel, hogy megkeresztelkedünk, kijövünk a vízből, de történik valami, ami sajnos manapság már egyre inkább elképzelhető, és a híradásokban látjuk, hogy békés tömegekbe hajtanak be autóval, emberek meghalnak. Én gondoltam arra, hogy amikor kiírtam a vízből, hogyha most meghalnék, akkor biztos, hogy az Újföldön lennék halálom után. Vagyis amikor eljön Jézus és föltámaszt. Akkor még semmit sem tettem azért, hogy a szerződésben bizonyos dolgokat megtegyek. Nincs még ott a részesített igazság, nincs ott, hogy Jézussal együtt járni, hogy küzdeni az ő nevéért, nincs benne ott hogy dolgozni az ő művében, semmit az ember nem tesz le az asztalra, és nézzük meg a Jobbik Latort, hogy neki azt mondta Jézus, hogy velem veszel a paradicsomban. Semmit nem tudott tenni ez az ember. Csak annyit, hogy megvallotta a hitét a kereszten. Amikor kötünk esetleg szerződéseket, akkor szokott mellé járni valami, és nekem van ez a, nem tudom kinek van ilyen posta hűségkártyája. Nem jártam még utána, de azt mondták, hogy ezzel is jár egy valamennyi mértékű életbiztosítás is. Tehát, hogy pluszba az ember még kap valamit. És úgy gondolom, hogy ha az ember megköti ezt a szerződést, akkor van egy ilyen életbiztosítása is, hogy ha valami történne vele, akkor, abban a pillanatban, akkor megkapja az örök életet. Nem a földi életre vonatkozik, hanem az örök életre, és én ezt így mondanám, hogy örök életbiztosítás. A Jobbik Latornak is ilyenje volt, hogy ő meghalt akkor, hogy az örök életet megkapta. Jár az, hogy nem is jár, inkább azt mondja, hogy kegyelem ez a helyesebb kifejezés, hogy kegyelem az, hogy Isten megadja azt, hogy az ember megkaphatja az örökéletet. Rendkívüli felmondás, szerződés felbontása. Én úgy gondolom, hogy már az eddigek alapján tudjuk azt, hogy mi a jó hozzáállás, vagy helyes hozzáállás ehhez a szerződéshez. És átgondolva ezt a szerződést, egyikünknek sincs józan ézzel felfogható indoka arra, hogy ilyen előnyös megállapodást bármikor is fölrúgjon. Ha mégis volna ilyen, akkor az rosszul van összerakva, ahogy szoktam néha mondani, hogy egyszerűen egy ilyen, hogy az ember ezt a földi életét leéli úgy, hogy ezt ebben a mélyben dolgozik, megteszi azt, ami tőle telik, és akkor kap egy örök életet, kapja azt a személyes örökké való találkozást Istennel. Szóval nem. Isten részéről sem lesz ilyen, hiszen ő kezdeményezte ezt a szerződést, kötést. Ő keresett meg minket. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, úgy ez a szerződés is, a világosságok atyától szállt alá, akinél nincs változás, vagy változásnak az árnyéka. Isten több mint 6000 évet várt személyesen akár ránk is, rám is, azért, hogy ezt a szerződést az orrunk alá tudja dugni, hogy kössük ugyan már meg. Írjuk már alá is, és ahogy olvassuk, hogy akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak elvégzése szerint. Ha végig gondoljuk így ezt a dolgot, a saját keresztségünket, és azt, hogy jobban tudatosul bennünk, hogy mi az, amivel jár és járni fog, akkor semmi sem riaszthat el bennünket attól, hogy másképpen gondoljuk és gondolkozzunk erről a szövetségről. Talán kicsit másképpen gondolkoztunk a mai alkalommal arról, hogy milyen Isten és mi az, amit szeretne nekünk adni, és szeretné megajándékozni bennünket. Én mindezt szerettem volna megosztani veletek azt a gondolatot, hogy mennyiben párhuzamos az emberi szerződés és az Istennel kötendő szerződés, vagy kötött szerződés. Amik eszembe jutottak a szövetségről, a szerződéskötésről egyáltalán. A kezdőink az volt, hogy de te veled szövetséget kötök. És szeretne velünk szövetséget kötni, és azt fönntartani az örökké valóságon keresztül Isten. És nekünk mi a dolgunk ezután? Szerintem nem más, mint amit Pál apostol mondott. Egyet cselekszem, amelyek hátam mögött vannak elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nékig dőlvén, célegyenest igyekszem, Istennek és Krisztus Jézusban, onnint felülről való elhívása jutalmára. Hát ezt adja meg Isten mindannyiunknak. Amen.